Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. És íme, két férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, melyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét, s a mellette álló két férfit. Ők már éppen menni készültek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Mester, jó nekünk itt lennünk. Hadd csináljunk három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt, és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. Szózat hallatszott az égből. Te vagy az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. Ezek az evangélium igéi. Péter tanítványtársaival együtt, ahogy belepillant Jézusnak a dicsőségébe, még hogyha persze, ahogy mondja a Szentíró, zavarban is van, azt se tudja, hogy mit mondjon, azért tudjuk, hogy milyen az, amikor azt se tudjuk, hogy mit mondjunk, de azért mégis mondunk valamit. Hogy azért abban mindig van valami, hogy miért pont azt mondjuk, mikor egyébként nem tudjuk, hogy mit mondjunk. És valahogy itt ez a történet is ezt hozza elénk, vagyis azt, hogy ahogyan a dicsőséget valahogy látja, és megszemléli, és nézi, és úgy az hat rá, hát persze, hogy nem tudja, mit mondjon, de azért azt mondja, hogy ez így jó lesz. Hogy azért ez így nagyon jó. Tehát, hogy ez pontosan mi meg, nem tudom, de ezt terjesszük ki, három sátérot jól, melegedjünk meg ebben a szép dicsőségben. Hát tulajdonképpen valami ilyesmi hangzik el. És arról szeretnék most elmélkedni veletek, hogy rendben van, mikor úgy, ahogy mondja a Szentíró, hogy elalszanak, és hogy úgy hirtelen fölébrednek, csak úgy a dicsőség meglegyinti őket, és azt mondják, na jó, hát akkor ezt csak folytassuk így tovább. Tehát kihagyták az előzményeket. Mert ők nem hallgatták végig, hogy a Szentíró Lukács evangelista mondja, hogy Jézus haláláról és szenvedéséről beszélgettek. És az, ami nekik annyira tetszik, hogy ahogy most itt a sátrat is érdemes verni, az a dolognak a legvége. És ezért szeretnék tulajdonképpen négy gondolatot szólni, hogy amikor természetesen azt mondjuk, és ez nem egy rossz dolog, hogy verjünk az üdvösségben sátrat, verjünk a dicsőségben sátrat, verjünk az Isten közelében sátrat. Jó gondolat, ne bántsuk érte se Pétert, se a többieket. Csak lássuk, hogy közben az út az hogy vezet el odáig. És ezért a három pont, és aztán a negyedik, ahova elérkezünk, igazságtalanság, szenvedés, halál, és utána van a föltámadás és megdicsőülés. Az első gondolat így szól, kétségkívül ez a három elem, de talán a negyedik is, igazságtalanságot elszenvedni, azután a szenvedést átélni, végül meghalni, olyan fájdalmas egyéni sorscsapásként szoktuk megélni, miközben tulajdonképpen ez mindegyikünk osztály része. Mindannyian meghalunk, mindannyian előtte szenvedünk az életútunk során kisebb és nagyobb mértékben, és egész biztos, hogy mindannyiunkat nem egy, nem kettő igazságtalanság ér. Ezért a megdicsőréshez vezető úton ezeket a lépéseket nem tudjuk kihagyni. Ezért az a kérdés, hogy ha kihagyhatatlanok, akkor viszont hogy csináljuk? akkor mi visz bennünket oda, hogy azt akkor jól csináljuk, ha egyébként kihagyhatatlan. Az első gondolat tehát az igazságtalanság, főleg, hogy a nagybőti gyónásokat elkezdtem hallgatni, olyan jó kifejezésnek találom azt, ahogyan sokszor még gyónás közben is olyan fölháborodottan tudjátok mondani, hogy ez ezt csinálta, és azt csinálta, és nem csoda, hogy ezeket rakjátok el magatoknak, ti ezt lefordítjátok a saját életetekre. Azt mondja erre a szakirodalom, hogy ez tulajdonképpen, ami bennünk ott föllázad és fölzúg, az ösztönös igazságérzet. És ezt a kifejezést azért találom nagyon pontosnak, mert mi persze mit ragadunk meg benne? Az igazságérzetet. Hát az igazságérzet, és van rengeteg gondolatunk és megfontolásunk, és a jog és a törvény, és az igazság és a rendesség, és... De valójában van előtte egy másik szó, ösztönös. És tudjuk azt, hogy ha teljességgel kiszolgáltatjuk magunkat az ösztönkésztetéseinknek, nagyon sok vér és köny lesz a vége. Hiába igazságérzet az, ha ösztönös, nagyon sok vér fog folyni, és nagyon sok köny fogja áztatni az emberek arcát. Nem is akarnám ezt tovább mondani, csak akkor még egy dolgot hadd tegyek ide, ez az ösztönös Isten kapcsolat. Erre is mondhatnánk azt, de jó, hogy van ösztönös igazságérzet, hogy az emberi természetnek része, hogy érzékeljük, hogy igaz és hamis és jó és rossz. Milyen jó, hogy van ösztönös igazságérzet, mellett ösztönös Isten érzékünk. Hát ez nagyon jó. Azt mondta nekünk egy papnevelő, az esztergomi papnevelő intézetben, mikor kérdeztük, hogy mondja már meg, hogy honnan lehet tudni, hogy valakiből jó pap lesz-e vagy nem. És akkor a következőt válaszolta. A vadászkutyát, amit úgy kell utána dobni a vadnak, nem jó vadászkutya. De milyen jó, hogy van ösztönös Isten érzékünk. Milyen jó, hogy tudunk szagot fogni. Az Isten szagra érzékenyek vagyunk. Mások nem is érzik, mi meg észleljük. Hát nagyon jó, hogy van. De ne felejtsük el a kifejezés első részét, ösztönös. Az ösztönös Isten kapcsolat olyan gondolatokhoz tud bennünket vezetni, meg Isten nevében olyan cselekvésre, na hát, hogyha az előzőre érvényes volt a könny meg a vér, akkor azt most emeljük négyzetre. Úgyhogy ezt nem is akarnám mondani tovább. Az első, természetes, hogy igazságtalanság történik velünk. Sok. És van akivel nagy. És akkor a kérdés az, hogy fölül tudjuk-e múlni az ösztönös igazságérzetünket, és az ösztönös Isten érzékünket, miközben azt nem becsüljük le, csak hozzáadunk egy kis kultúrát, egy kis keresztény kultúrát, az Isten országának a kultúráját. Második gondolat, természetesen nagyon sok szenvedés vár majd ránk. És ez főleg azért fontos, mert hát annyira rá vagyunk állva arra a gyönyörűséges szőnyegre, ami a boldogság felé vezet, hogy minthogyha minden szenvedés pont az ellenkező irányba lenne. És Jézus története azt mondja, hogy a szenvedés nem föltétlenül a boldogsággal ellentétes irány, lehet, hogy éppen az a jó irány. Lehet, hogy ti is olvastátok a világhálón, most néhány nappal ezelőtt Magyarországra érkezett egy amerikai szaktekintély, egy kutatóhölgy, egy egyetemi tanár, aki azon töpreng és azt kutatja, hogy hogy tudunk a munkahelyünkön elégedettek és boldogok lenni. És tulajdonképpen arról beszél, amit mi tudunk, hogy három alapvető megközelítésben lehet az ember a munkahelyén. Az első, hogy a munkahelyét egy állásnak tekinti. Aki a munkahelyét állásnak tekinti, hát... külső motivációval próbál valami pénzt keresni, de ha olcsóbban megúszná, hát megúszná olcsóbban. És ha nem volna muszáj bemenni, hát nem is menne be. A második, aki a munkáját karrier lehetőségnek tekinti, ez talán egy fokkal jobb, hogy belülről is van egy késztetése, indítatása az őt, a nehézségek között is, de végig csak megerősíti, na csak ha nem éri el, akkor rettenetesen boldogtalan lesz. Mert valójában nem a tevékenységre figyel, hanem saját magára. A boldog ember pedig a tevékenységére figyel, sem saját magára. Ezért, aki karriernek tekinti a tevékenységeit, előbb-utóbb inkább boldogtalan lesz, mint boldog. És azt mondja a kutató, a harmadik lehetőség, mikor azt mondjuk, nem, az a tevékenység, amit én csinálok a világban, az számomra hivatás, vagy hivatás jellegű, vagy hivatás szerű, vagy minden esetre lehet, hogy valamivel megkeresem a pénzem, de van valami, amire úgy tekintek, hogy ez a hivatásom. Aki hivatás szerűen éli az életét, sokkal boldogabb és elégedettebb, mint bárki más. Főleg, aki azt állásnak tekinti, vagy karrier lehetőségnek. Ezért reális az, hogy a szenvedés nem kizárja a boldogságot, hanem nagyon egyszer törvényszerűen az odafelé vezető úthoz tartozik. És csak azok mennek végig rajta, akik a tevékenységüket hivatásszerűen űzik. Most nézzétek el nekem ezt a gondolatot, lehet, hogy bárgyunak tartjátok, kicsit nevetségesnek, de mondjuk Jézus, Isten fia, vagy az ember fia, azt mondja, sokat kell szenvednie. Végülis Jézusnak az ember fiasága, az micsoda? Egy állás? Hát, ha ő azt állásszerűen csinálta volna az első nehézségeknél, azt mondja, szép dolog az ember fiának lenni, köszönöm szépen, ezt a szerepet megkaptam, hát köszönöm, azt hiszem, egy másik munka után fogok nézni. A másik lehetőség, Jézus azt mondja, ó, ez egy nagy karrier lehetőség. Hát az remek, akkor tulajdonképpen megáll mondjuk virágvasárnap, azt mondja, na ebből csinálok egy sót. Virág vasárnapi só, elmegyek a világ rengeteg pontjára, ünnepélyesen bevonulok, és megmutatom, milyen, amikor az emberfia dicsőségesen jön be. Tehát, és akkor lenne egy másik kérdésem, ez magunk felé szól, hogy nekünk a kereszténységünk egy állás. Talán érdekes gondolatokra juthatunk, hogy a kereszténység számomra egy állás. Azt mondom, hát, hogy találnék jobbat, azért kicsit ezt leraknám. Hogyha lenne valami kicsit olyan kifizetődő, vagy kicsit olcsóbban lehetne, akkor lehet, hogy nem. Hát nekem a kereszténység ezt állásszerűen csinálom. Hát elég hamar fölvettek, és hát azóta itt vagyok. Nem találtam még jobbat, de tulajdonképpen hát a munkaerőpiacon van valami jobb lehetőség, szívesen kapok rajta. A másik, a karrier lehetőség. A kereszténység, mint valami karrier. És hogyha valahogy nem jön be, akkor azt mondjuk, jó, hát én próbálkoztam, gondoltam, itt majd azért valamit terem nekem, de hát nem terem nekem akkor. És lehet, hogy valaki a kereszténységet hivatásszerűen űzi. És hogyha valaki a kereszténységet hivatásszerűen űzi, nem a papságot vagy a házasságot, csak a kereszténységét. Ha az hivatásszerű, akkor sokkal világosabb lesz, mit jelent az, hogy a boldogság felé vezető úton néha nagy szenvedések várnak ránk, és az tulajdonképpen rendben van. Aztán a harmadik, ami kikerülhetetlen, kétség kívül, hogy meg fogunk halni. Nem egyéni sorscsapás, mert mindegyikünkkel megtörténik. És nem mindegy, hogy hogyan csináljuk. Ezért annyira érdemes, hogy legyenek a halálon túlmutató életcéljaink. A ma emberének egyik gyöngéje, hogy fölismertük a saját értékességünket, és emiatt elkezdtünk saját magunkra irányuló életet élni. Mikor valaki saját magára irányuló életet él, az olyan, mintha a világ legszűkösebb helyére bezárná saját magát. Nem tudom, ti vezettek-e sokat autót? Én nagyon sokat. Évi 60 ezer kilométer körül van, hogy több. És hogyha nagyon meleg van, lehet, hogy ti is így csináljátok, és megy a klíma, akkor bekapcsolunk egy gombot, belső levegő keringetés. Talán megvan a kis jele, egy nyíl, ami önmagába fordul. De meddig keringetjük a levegőt, belső levegő, saját levegőnket szívjuk vissza? Hát, ameddig le nem hűl az autó, aztán jaj, de jó, jöjjön a külső. Nagyon hideg van, bekapcsoljuk egy pár percig, ne menjen ki az a finom meleg. Van olyan, hogy az ember meg akar melegedni, és akkor belső levegő keringetésen vagyunk. Van, hogy egy kicsit le akarunk hűlni, akkor is belső levegő keringetésen vagyunk. Na de nem tudom, hogyha hosszú utakat mentek, egyszer csak valakinek eszébe jut, hogy úgy nyitnék egy kis ablakot, és akkor derül ki, hogy milyen büdöset csináltunk. De úgy percről percre, vagy óráról órára nem is derül ki, hogy a saját levegőnket szívjuk vissza, és és eléggé áporodott lesz egy idő után. Tulajdonképpen belefulladunk a saját levegőtlenségünkbe. Mikor valaki belső levegő keringetésen van, az tulajdonképpen önmaga felé irányuló élet, előbb-utóbb elkezdünk fuldokolni benne. És milyen nagyszerű, hogy ablak, jöjjön onnan kívülről valami. Vagyis azt mondhatnám most egy picit a szavakkal is játszva, hogy legyünk tekintettel magunkra. Kétség kívül vegyük tekintetbe magunkat, sőt, olyan értelemmel legyünk tekintély magunk számára, hogy mondjuk azt, hogy nem mindegy, hogy mi van velem. Igen ám, de legyünk tekintettel magunkra, de érdemes nem magunkra irányulni. Mert a magunkra irányuló élet előbb-utóbb nagyon szűkössé teszi a saját világunkat. És aztán a záró gondolat, és akkor megdicsőült, és föltámadt. Mit jelenthet ez a mi szempontunkból? Olyan eredetit mondott valaki, nem az én gondolatom nagyon tetszik. Azt mondja, az, hogy mi Istenre azt mondjuk, hogy Isten, az nem a neve, hanem a foglalkozása. És valahogy ennek a gondolatnak a nyomán folytatom ezt, és összekötöm az eddig elhangzottakkal. Tulajdonképpen ez a föld nem az otthonunk, ahogy a Szentleckében erről szó volt, munkahely. Tulajdonképpen ez a föld a mi munkahelyünk. Az otthonunk oda át van. És hogy hogyan alakítjuk ki ezt az otthoni otthont? Úgy, hogy létrehozunk magunkban és egymás között a családjainkban, a kapcsolatainkban oázisokat, ahol elővételezzük azt, hogy na milyen is tulajdonképpen otthon lenni. De hogyha lényegileg meg kéne kérdezni, hogy tulajdonképpen ez a föld itt mi nekünk, de nem annyira otthonunk, de munkahelyünk. És ezért nem mindegy, hogyha ez a munkahelyünk, akkor hogy állunk neki. A múltkori beszédet emlékszem, hogy fejeztem be. Nem az az igazán fontos, hogy az emberek tapsoljanak nekünk a földön, az angyalok tapsoljanak oda. Hát aztán ment bennem tovább ez a gondolat, főleg, hogy már annyiszor elmondtam. És a következőre jutottam, a 2019-es változata ennek a gondolatnak nem ez, hanem az, hogy a föltámadás és a megdicsőülés tulajdonképpen úgy érhető el, hogy úgy élünk, hogy az angyalok lájkoljanak a mennyben. És hogyha arra gondolok, hogy na ezt belájkolná-e Szent Mihály arkangyal, és arra jutok, hogy igen, erre lájkolna egyet, sőt, még be is követne engem az őrangyalommal egyetemben, akkor jó irányba vagyok. Ezért a zárás így szól, hogy az ember legyen nagyon tekintettel magára, mert fontosak vagyunk. De kétség kívül az élet iránya nem mi felénk irányul, hanem valahova másfelé. És hogyha úgy élünk, hogy közben azt mondjuk, ez lehet, hogy megért egy lájkot, akkor még örülhetünk is, hogy egy jó munkahelyen vagyunk.